Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Tarlós István Budapest főpolgármestere, beszélgetést felvételről hallják főpolgármesterről, jó estét!
Jó estét kívánok! Kedves hallgatóknak is!
Ezúttal is kiválóan felkészült a főváros a télre, amit csak a havazás tudott egy picit megzavarni. Főpolgármesterről szabott valakinek valamilyen feladatot, hogy ha még egyszer leesik a hó, akkor nagyobb rendben menjenek a dolgok?
Mindenek előtt már csak az udvariasság kedvéért is szeretnék azoktól elnézést kérni, akiknek valóban komolyabb problémát okozott ez a havazás. Szerencsére nincsenek sokan, de elképzelhető, hogy ért kényelmetlenség mondjuk olyan embereket, akik elindultak volna az egyetemre vizsgázni, vagy valami fontos megbeszélésük volt. Az a helyzet, hogy ugyanakkor hozzáteszem, hogy ilyenek túl sokan nincsenek. Valójában mi történt? Leesett körülbelül 10 cm hó, reggel 1-2 óra hosszat volt egy kis zűrzavar, mint egyébként a világ minden pontján, Münchenben, Londonban vagy bárhol másutt. Ingyenessé tettem aznapra a közösségi közlekedést, és délre helyreállt a forgalom. Tehát ne tegyünk azért úgy, mint hogy itt valami katasztrófa helyzet állt volna elő. Hála Istennek, és remélem ez így is van, nem kellett hozzászoknunk a katasztrófákhoz. Talán azért élték meg egyesek ilyen nagyon rosszul ezt a tegnapi kis havazást. Én úgy gondolom, hogy a havária helyzetek és a katasztrófa az nem itt kezdődik. Azok, akiknek dolguk volt az akadályokat elhárítani, tűzoltók, közterületfenntartó, katasztrófavédelem, BKK, higgyel, konstruktívan együttműködtek, az volt a legnagyobb baj, hogy csúcsforgalom idején is szakadt a hó, valamennyi idő kellett ahhoz, hogy ezt a havat eltakarítsák. Egyrészt nem szeretném a dolgot elbagatelizálni sem, másrészt úgy gondolom, hogy a tegnapi történetnek nem volt olyan súlya, hogy abból valamiféle pánik hangulatot kéne legyártani a közvélemény előtt.
Tehát akkor külön feladatot senkinek nem is kellett elrendelni, hogyha
nem volt
jön egy másik 10 centi, akkor flottabon menjen a dolog.
Hát úgy gondolom, hogy akkor is kell 1-2 óra, amíg a havat eltakarítják, különösen, ha közben is szakad a hó. Hát emlékszem, amikor én gyerek voltam, akkor fél méteres havak is voltak, 2 hetes szénszünetek is voltak, nem kívánom vissza azt az állapotot természetesen, de akkor se volt itt akkora kommunikációs pánik, mint amit itt tegnap egyesek kiengedtek az éterbe.
Elrendelte a tömegközlekedés egynapos ingyenességét, erre nyilván van joga, de ez hol van leírva a főpolgármesternek, ez egy jogosítványa?
Hát nem hoztam magammal, de valóban van a főpolgármesternek egy ilyen jogosítványa. Feltételezem, senki nem vette rossz néven a dolgot. Ha ez nem lett volna, akkor esetleg az lenne a probléma. Tehát úgy látom, hogy Magyarországon, különösen Budapesten ez a volt rajta sapka, nem volt rajta sapka helyzet, nagyon szívesen igyekszik együtt állni. Nem szívesen vinném erre el a beszélgetést, igen, van ilyen jogosítványom, és úgy gondolom, hogy ezzel nem volt semmi probléma, egyetlen egy kifogás se hangzott el. Azzal szemben, hogy éppen az autósokra vagy a bajba kerültekre tekintettel a közlekedés egy napra ingyenes volt, ez nem a Horváth Csaba féle ingyenes tömegközlekedés, nem, hogy valaki félreértse. Ez egy egyszeri alkalom volt, mint annak idején Budán a Kutyavásár, éppen azért, mert szakadt a hó akkor is, amikor a csúcsforgalom volt.
Ilyenkor a BKV-nek valamilyen rendszerben visszafizetik azt a pénzt, és ha igen, akkor ki, amit az egynapos bevétel kiesés okoz? Már csak, hogy tovább hasogassam a szőrt.
Nézze, az a helyzet, hogy mindent föl lehet szintet tüntetni negatív színbe. Itt most nem a BKV finanszírozása a kérdés, azt majd a kormánnyal együtt megoldjuk. Nem egy napon múlik a BKV finanszírozása. Arról volt szó, és most is azt tartom legfontosabbnak, hogy a budapesti városlakók, az utazó közönség helyzetét a lehető legnagyobb mértékben megkönnyítsük. Hogy a BKV finanszírozását hogy oldjuk meg, az az én problémám és a kormány problémája.
De akkor nem számol ilyen gazdasági következményekkel? szerkesztő úr. Mert mindig szokott számolni, azért merem ezt megkérdezni.
Természetesen számolok ilyen gazdasági következményekkel, nullától különböző ára van mindennek. Én itt azt tartottam most fontosnak, és hát természetesen nem túlzottan nagy számú utas utazott ingyen, akiknek például bérletük voltak, az A-bóvó nem ingyen utaztak, mert a bérlet ugyanúgy érvényes, ezt ugyanúgy megvették korábban. Tehát nem hiszem, hogy itt a bolhából elefántot kell csinálni, ahogy azzal sem érdemes különösebben szőrszálat hasogatni, hogy mi lesz azokkal, akiket mégis megbüntettek, mielőtt az összes ellenőr megtudta volna, hogy nem kell büntetni. Hát szeretném elmondani önnek, és a kedves hallgatók se baj, ha tudják, hogy összesen egy ilyen bírságolás volt, azt az egy darab, de annak az embernek is vissza fogják fizetni a bírságot, befizetett összegét.
Főpolgármester úr, az kiderült, hogy végül is miért volt szükség arra, hogy BKV járatokat a volánok vegyenek át? Mert egy ideig, mintha ez nem lett volna teljesen világos. Azért kérdezem, mert közben tárgyalt a fejlesztési miniszter.
Igen, hát erről helyesebb lenne, ha a tárcát kérdezni meg, hiszen nem a főváros ötletét, és nem is az agglomerációs települések ötletét, mint kiderült, valósították meg. Kiderült, hogy itt egy Európai Uniós szabály alkalmazásáról van szó, aminek eredményeképpen egy egységes jogi keretbe foglalva határozza meg az egész országban a volán feladatait, és ennek kapcsán a BKV-jét is. Ezért kell, hogy ezeket a helyközi viszonylatokat sárga buszokkal bonyolítsák le. Arra valóban garanciát kaptam a miniszterasszonytól, hogy nem lesz szükség arra, hogy többféle bérletet vásároljanak, és a főváros közigazgatási határán belül is minden megállóhelyen meg fognak állni a sárga buszok is. Tehát azt kell mondjam, az utazó közönséget ebben a vonatkozásban, vagy ebből az okból sem éri semmiféle hátrány.
Ha az utazó közönséget nem éri hátrány, ez könnyen belátható, ha nem kell új bérletet venni, és mindenhol megállnak, ahol eddig megálltak. A BKV-t hogy érinti az, hogy egyes
viszonylatok... A BKV-nak néhány százmillió forint veszteséget jelent a dolog, tekintettel arra, hogy a BKV működési forrásigénye 142 milliárd forint évente, és tekintettel arra, hogy a kormánytól ez évben is ígéretet kaptunk, és ez a múlt évben is teljesült, hogy a közösségi, fővárosi közösségi közlekedés finanszírozását együttes erővel biztosítani fogjuk ebben az évben is, hogy ezt a hiányzó néhány százmillió forintot most melyik költségvetési soron, vagy milyen címen kapja meg a város, ez teljesen indiferens számomra.
De azt, hogy most nem a BKV-nak kell menni bizonyos viszonylatokban, ez a költségvetési pénzbeli kiesést jelent, de lehet valami takarékosság is, nem? Hát ott nem kell használni a buszokat. Hát ezt, ennek mi az egyenlege?
Ezt hirtelen nem tudom értelmezni, amit most mondott.
Tehát ahova nem kell a BKV-nak menni, azon költség sincs, nem? Ha azt a volán átveszi.
Hát ha ezen azt érti, hogy a főváros közigazgatási határa és mondjuk Pécel közötti szakaszon BKV viszonylatoknak nem merülnek fel költségei, akkor ez igaz.
De egyéb következménye akkor nincs. A nem, jelentősebb a veszteség.
Ezek, hát valószínűleg egy enyhén negatív a szavazó.
Negatív. Ezzel a lépéssel az úgynevezett közlekedési szövetséghez közelebb ment-e a főváros és az ország?
Hát ön is tudja, hogy nem. Ez a dolognak a negatív hatása. Valóban az én személyes véleményem az, hogy ezt a közösségi a közlekedési szövetséget ezt az országban létre kellene hozni. Aztán gyakorlatilag beszéltünk mi már erről nem egyszer ebben a műsorban is, a MÁV, a Volán és a BKV szövetsége nem rajtunk múlik, nyilván a MÁV-hoz, a Volánhoz nem sok közünk van. Ez a közlekedési szövetség, ennek a gondolata 1998-ban merült fel először, azóta visszatérő módon napirenden tartja a szakma is, napirenden tartja a politika is, aztán mindig a szakma lesz gyengébb. Erről ne engem kérdezzen, hogy ezen nem akar megvalósulni.
Ezen a tárgyaláson, amit a fejlesztési miniszterrel folytattak föl, sem merült a kérdés, mert utána olyan nyilatkozott abban, hogy lehet egy ilyen jó iránya, hogy talán akkor ezen is elkezdenek gondolkozni.
Természetes, hát valóban ebből az okból vetettem én föl a hívek kérdését, amit sokan félreértettek, egyesek meg egyenesen félre magyaráztak. Például az egyik országos hírű napilap, a Magyar Szocialista Párt házi társalkodója, de itt sem arról volt szó, hogy én most hónaptól meg fogom állítani a híveket a városhatáron, és nem mennek majd ki Gödöllőre, Szentendrére, Lászkevére vagy Csömörre, hanem egyrészt egy olyan jelzést adtam, hogy a város kezébe is vannak azért kártyalapok, amiket használni tud. Másrészt igen, arra akartam utalni, hogy nyugodtan létrehozhatná már egyszer valaki ezt a közösségi közlekedési szövetséget, mert a közös menetrendek, a közös tarifarendszer, részben közös infrastruktúra bizonyosan hatékonyabbá és olcsóbbá tenni a és takarékosabbá a közösségi közlekedést Budapesten és az agglomerációban.
De önnek van sejtése, hogy ez a gondolat miért nem indul el a megvalósulás útjába?
Hát mi volna, ha azokat kérdezné meg, akiknek módjuk van áll ezt létrehozni?
Ön beszél azokkal az emberekkel, akiknek módjuk van
áll
ezt létrehozni?
De ön is beszélhet, ahogy velem beszél, úgy őket is be tudja hívni.
Következő alkalommal megkérdezem, de most önül
kíváncsian fogom hallgatni. Hát nem én vagyok döntési helyzetben. Ezt a dolgot én kezdeményeztem a munkatársaimmal együtt. Nem egyszer, még a korábbi Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban eddig nem sikerült megvalósítani. Nem a fővároson, nem az agglomeráció múlott, hogy ez így történt idáig. Az én reményeim még nem szálltak el teljesen.
Van amilyen más meglepő fejleményre fővárosi közösségi közlekedés ügyében számít-e, mert a volán járatok beszállása az első ránézésre elég meglepő volt?
Nézze, nem csak Magyarországon, hanem általában Európában bármelyik órába vagy bármelyik nap lehet meglepő fejleményekre számítani. Ha ennek a filozófiának az alapján akarok válaszolni, akkor azt mondom, hogy akár számíthatok is, pillanatnyilag nem látok ilyet. A velem azonos színezetű kormánnyal nagyon jó az együttműködés, a Fideszen belüli ellentétek is elsimultak, megoldódtak, ahogy közeledik a választási év, úgy egyre kevesebb mindenkinek a reménye, hogy ezeket az ellentéteket felé lesz-e, vagy esetleg katalizálja, tehát jó néhány programunkat, például a kormány projektünket most egyértelműen támogatja, sikerült megkötnünk a kormány főváros megállapodást, új szerződést a 4-es metró építésére is, tehát hogy is mondjam, a saját politikai közösségen belüli együttműködés ez egyre zavartalanabbnak látszik, ezért aztán a praktikus válaszom az, hogy különösebben váratlan fejleményére most nem életszerű számítani.
De akkor az is csak egy ilyen kommunikációs zavar volt, hogy úgy tűnt, hogy hát önt is meglepte a volánjáratok belépése, mert különben miért fogalmazott volna úgy, hogy a főváros kezében erős aduk vannak például a híve?
Igen, ez viszonylag meglepő volt az időzítés. Zajlottak ugyan alacsonyabb szintű egyeztetések, például a BKK és a minisztérium főosztálya között, de vezetői egyeztetés valóban nem volt. Egészen addig, amíg mikor is? Múlt hete, vagy két hete volt, hogy a miniszteresszonnyal és Völner államtitkárúrral leültünk tárgyalni. Ez idáig igaz, mint ahogy az is igaz, hogy abban a pillanatban, hogy leültünk, tisztázódott a helyzet.
Decemberben írták alá a metróvonal és a kapcsolódó felszíni beruházások egységes támogatási szerződését. Ez mit jelent? Ez miért jó, hogy van egységes támogatási szerződés?
Hogy mit jelent? Ezt nem is értem, ezt a kérdést.
De eddig nem voltak szerződések? Mit kell ezt? Vagy ha nyilván
van
voltak?
Egy új metrótörvény, és az új metrótörvény az értelmetlenné tette több szempontból is a sokkal korábban megkötött metrószerződés, nem beszélve arról, hogy az ön számára sem újdonság, amitől ugye nem mindenki boldog, ha szóba kerül, már pedig a dolog igaz, sőt a hatásai is érvényesülnek, hogy nagyon kétségbe vonható a városra nézve, kimondható, hogy egyértelműen kedvezőtlen metrószerződéseket kötöttek, amiknek a következtében egyes kivitelezők, multinacionális cégek nagyon nagy többletkövetelést képesek produkálni. Ezek a szerződések nagyon veszélyesek, a mai napig is. Hozzányúlni kénytelenek vagyunk, mert ha nem nyúlunk hozzá, az egyértelmű gondatlanság, ha pedig hozzányúlunk, akkor, hogy meddig tudunk az alkuk leimatkozásában eljutni, az egy erős kérdés, egy nehéz kérdés, mint ahogy utóbb még azok is megkérdezhetik, hogy miért csak ennyit alkuttatok le, miért nem többet, akik magát a problémát előidézték, és akik áldásos tevékenysége következtében ezek az iszonyatos többletkövetelések keletkeztek. Na most ezeket is valahogy kezelni kell, az éreztetések végére még nem jutottunk teljesen, de például a Siemens esetében a 70 milliós eurós többletkövetelést leimádkoztuk 30 millióra. Ezeknek a fedezetét is a kormánnyal egyeztetni kellett. Kormányhatározatok kellettek, a fedezetet biztosítani kellett, tehát amikor további költségnövekedésről beszél valaki a metró esetében, ez nem ennek a ciklusnak a pazarlásából adódik, hanem a korábban megkötött szerződések minőségéből adódó többletkövetelések kezelésére, és a kormányon sikerült itt, úgyis mondjam, maximális egyetértésben közös álláspontot kialakítani, és ezt egy egységes szerződésbe foglalni.
Akkor nagyon leegyszerűsítve, az egységes támogatási szerződés az azt jelenti, hogy a kormány ebben a kérdésben a főváros mögött áll teljes messzélességgel?
Azt is jelenti, igen.
Azt mondta, hogy jogi kérdéseken kell még vitatkozni, nem műszaki problémák.
Körülbelül 80%-os műszaki állapotban van ma már a metró, nehogy azt gondolja valaki, hogy 2010-ben is ilyen készültségi fokban volt. Hallok néha ilyen szocialista véleményeket és ilyen egetverő hazugságokat, amikre reagálni se érdemes, hogy itt az új városvezetés, vagy most már nem is annyira új, hogy 2 éves, majdnem, hogy egy kész metrót vett át. Hát az ellenségemnek se kívánom, hogy olyan problémákat kelljen rendezni bármelyik kedves rádióhallgatónak vagy újságírónak, amiket nekünk kell rendezni a metró kapcsán, de valóban most már műszakilag kb. 80%-os készültségi fokban van. Néhol kissé pazarló, például ezek az állomások erősen kétségbe vonható, hogy miért kellett, hogy ilyenek legyenek, ilyenekre tervezők őket, ami a lebonyolító DBR-nél folyt. Az a munka és az a minőség, az nehezen tűri a nyomdafestéket és a kritikát. Az előbb említettem, és nem érdemes ebbe egy ilyen viszonylag rövid adás keretén belül hosszabban elmélyedni. Vannak olyan rossz szerződések, amiknek súlyos általunk kétségbe vont többletkövetelések az eredményei. Ezeknek a jogi pénzügyi rendezése az, ami energia és idő igényes, és ma már sokkal inkább ezeknek a megoldásán és a megoldás időpontján múlik az, hogy 2014 tavaszán a 4-es metró 1-es szakaszát át tudjuk adni, ami egyébként egy alapvetően hibázott beruházás volt, de tekintettel arra, hogy 2010 októberében már az 5-6 évvel korábban megkötött nemzetközi szerződések rég kényszerpályára helyezték az egész beruházást, ezeket felpontani lehetetlen volt, illetve csak olyan áron, ami a városnak káprázatos károkat és többletköltséget okozott volna, ezért nem volt más választásunk, mint befejezni. A befejezéshez pedig ezeket a rendezetlen jogi pénzügyi kérdéseket tisztázni kell és le kell zárni.
De a Siemens-szel egyszer már sikerült megállapodni most kivel, és milyen típusú egyeztetést kell csinálni?
A Siemens-szel is még elvi a megállapodás, ugye a kormány is rábólintott, még nem írtam alá azt a megállapodást a mai napig se, bár valóban a megegyezés megtörtént. A következő ilyen kör az a Svitelski céggel való egyezkedés, azt hiszem a legközelebbi megbeszélésünk az január 20-a táján lesz.
Ott is szerződést igyekszik módosítani a főváros?
Hát úgy kell fogalmaznom, hogy korábbi szerződésből származó nehézségeket. Egyszer talán már ebben a műsorban mondtam, igaz vagy másfél évvel ezelőtt, hogy változott, azt gondolom, hogy ezeknek a metró szerződéseknek, de a közmű cégek privatizációs szerződéseinek a tanulmányozása után is nekem az a gondolatom támad mindig, és ezt szakértők is megerősítik, hogy hát elég nehéz szimpla hülyeségből ilyen szerződéseket kötni.
Gyanúsít valakit?
Nem gyanúsítok senkit, főleg nem egy személyt. Itt nyilván sokak készítették elő különböző motivációk és indítékok alapján ezeket a privatizációs, illetve metrószerződéseket. Én csak azt tudom megállapítani a körülöttem levő szakértők és jogászok segítségével, de józan paraszt ész alapján is, hogy ezek a szerződések nem kedvezőek a városra. Ne haragudjon, ahol például metrószerelvényeket szállítanak le, és a szerelvény szállítóját kiengedik a késedelmes teljesítés következményei alól. A biztonsági berendezéseket és automatikát gyártó másik külföldi céggel pedig, amelyik a munkájának a túlnyomó többségét csak a szerelvények birtokában tudja végezni, a késedelmes szállításból adódó kamatterheket és kötbéreket a város magára vállalja, és egymással paralel nagyjából egy időben kötik meg ezt a két szerződést. Hát úgy gondolom, hogy egy általános iskolai végzettség is elegendő ahhoz, hogy valaki felhúnya a szemöldökét.
De indított már eljárást annak érdekében, hogy kiderüljön, hogy ezeket a szerződéseket miért így kötötték?
Mindig ezzel jönnek nekem, én nem hóhírnak és nem nyomozónak jöttem ide a főpolgármesternek, de ezek a metró szerződések, ezek rég ott vannak, ahol a helyük van.
De ön egy személyi felelős vezető, mint főpolgármester, alig, hanem kell indítania, ha látja, hogy bűncselekmény történt.
Szerkesztő úr, még egyszer mondom, ezek a szerződések megfelelő időben oda kerültek, ahol a helyük van. De azt ne várja tőlem, hogy én most azt kijelentsem, hogy itt bűncselekmény történt, mert ebben én nem vagyok biztos. Én csak abban lehetek biztos, hogy ezek kedvezőtlen szerződések a városra. Több metrószerződés és megítélésünk szerint nem egy közmű privatizációs szerződés is. Na most én ugyan azt gondolom, hogy nehéz szimpla hülyeségből ilyen szerződéseket kötni, de hülyeségből is sok mindent meg lehet csinálni, és a hülyeség nem bűncselekmény.
Azt hogy látja, a metrószerződések jogi rendezése az fogja hátráltatni a metró elindulását?
Erről beszélek, ha ezt sikerül rendeznünk, legalábbis a pénzügyi részét, hogy aztán most a Siemens-el, vagy a Switelskivel, vagy bárki mással, és én itt nem a külföldit marasztalom el, mert ő nyilván olyan szerződést köt, ami számára előnyös, de ha ezeknek a pénzügyi részét rendezni tudjuk, és ezen munkálkodunk gőzerővel, akkor az egyes szakaszt át tudjuk adni 2014. március-április környékén.
Hírek következnek, utána minden folytatjuk. Tarlós István főpolgármester, az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják.